Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál az örökségünk nyomában szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból: legtöbb nemzet úgy érzi, hogy múltja, kultúrája, sok évszázados öröksége összetéveszthetetlen más népek szellemi és tárgyi kincseivel. Különösen így van ez a mi sajátos erdélyi örökségünkkel, ahol kelet és nyugat találkozik a Kárpátok lábánál. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egészen a világörökség része. Európa arculatát átalakította a gótika, majd a barokk, amely kelet felé Erdélyig jutott el, és tette gazdagabbá tájaink képét. Így vált a világörökség részévé a berethalmi 100 evangélikus püspöki templomerőd, amelynek ma is látható ajtózárát a párizsi világkiállításon is megcsodálták, vagy az Európa Nosztradias Torockó, a székelyderzsi templom Szent László legendája, Őraja Boldogfalva, Maros Szent Imre, Maros Szent Anna, Gerence és még számtalan régi templom. Témánk: nekünk Erdély egésze a világörökség része. Meghívottunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszöntöm a hallgatókat!
Géza, az első kérdésünk a lehető legegyszerűbb, de gondolom, hogy a válasz már nem is annyira. Beszéljünk a világörökségről, ennek fogalmáról, és arról is, hogy ez honnan is ered.
Kulturális kérdésekről van szó, és azzal kéne kezdjük, hogy hát tulajdonképpen honnan ered a világörökség, és mi vezetett oda, hogy egy ilyen világörökségi összefogás, vagy egy világörökségi kultúrkör alakuljon ki. Amikor az aszuáni víztározó építését elindították, ugye Egyiptomban, a Nílus elárasztott egy jókora nagy területet, és ezen a területen számos núbiai kincsnek, köztük az Abu Simbel templomainak a területét is. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének nevelési, ügyi, tudományos és kulturális szervezete, tehát az UNESCO ráeszmélt, hogy a veszélynek kitent templomok és műkincsek sorsa sürgető probléma, és ez a dolog túllép a nemzeti érdekeken, és ezért elindította az első nemzetközi műemlékvédő kampányt. Az UNESCO felhívására, amelyel a világ egyik legősibb és leggazdagabb civilizációnak kiemelkedő jelentőségű emlékeit kívánta megmenteni, világszerte ráébresztette az embereket, hogy a kulturális örökség megolvása az egy közös érdek. Ennek köszönhetően a Nílus völgyének kincseit megmentő kampány, amelynek során anyagi és szakértői segítség bevonásával a műemlék épületeket lebontották, újjáépítették, nem csupán példátlan jelentőségű technikai teljesítményt jelentett, de egyúttal bevezette a köztudatba az emberiség közös örökségének fogalmát is, amely a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény alapját képezi. Ezt az egyezményt az UNESCO dolgozta ki, és a szerződő államok ezt 1972. november 16-án el is fogadták. Tehát itt választottunk arra, hogy honnan ered a világörökség fogalma, és hogy egy milyen gyakorlati szükségesség hozta létre. A nemzetközi szerződést azt sok állam aláírta, majdnem 200 állam, és így elkezdték ezeket a helyszíneket kijelölni. Na most el kell mondjam azt, hogy ez az egyezmény, ami a világörökségi lista kialakulásához vezetett, az nagy segítséget jelentett az UNESCO-nak azon törekvésében, hogy az emberiség szempontjából kiemelkedő értékekkel bíró kulturális és természeti örökségeket meghatározza, védelemnek vesse alá, és ezeknek megóvását ösztönözze. Ezen kívül jelentősen hozzájárult az UNESCO munkájához, amely a világ értékes kulturális és biológiai sokszínűségét kívánja megőrizni. A világörökség listájára a Világörökség Bizottság minden évben újabb helyszíneket vesz fel, ezeket felterjesztés alapján fogadja el, és így nagyon sok helyszín felkerül erre a listára, és így válik kulturális és természeti örökség státusá, és ennek folyamán ugye ezek egy hatékony megóvási eszközben részesülnek. Nagyon sok híres ilyen műemlék szerepel, például ugye az athéni Akropolis, vagy a Machu Picchu, az inkák elveszett városa, az ausztráliai nagy korallzátony, hogy már egy természeti emléket is felsoroljak, és ezek a helyszínek, azok függetlenül attól, hogy történelmi vagy természeti jelenségek, ezek egy előkelő helyet foglalnak el, és azt mondhatom, hogy ezeknek egy nagyon nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy a környezetükben egy látványos gazdasági fellendülést eredményeznek. Mondjuk el azt is, hogy mit jelent egy ilyen világörökség. Örökségnek tekintjük a múlt adományát, amelyel együtt élünk, és amelyet tovább adunk az eljövendő nemzedékeknek. Beszélhetünk kulturális és természeti örökségekről, ezek pótolhatatlan források, amelyek életünket és jövőnket is táplálják. Na most a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményt az értékmentő eszköznek tekintjük, ez az egyetlen dokumentum, amely rögzíti a természetvédelem és a kulturális értékek megóvásának elképzeléseit. Itt egyetemes érvényesség szintén alapvető dolgokról van szó, így például a világörökségi helyszínek a világ összes népének tulajdonát képezik, attól függetlenül, hogy mely területen találhatók. Azzal, hogy az egyezmény a világörökség helyszíneket, természeti és kulturális jellegét egyaránt hangsúlyozza, elismeri az ember és a természet kapcsolatának fontosságát, illetve megfogalmazza azt az alapvető igényt, hogy ember és környezettel közt megfelelő egyensúly maradjon fent.
Mi a program célja, és mit illik tudni a kiválasztási kritériumokról?
A világörökség programjának a célja az, hogy ösztönözze az országokat, hogy aláírják ezt az egyezményt, és biztosítsák a természeti és kulturális örökségek védelmét. Ösztönzi az egyezményhez csatlakozott államokban, hogy kijelöljenek olyan helyszíneket, amelyek felkerülhetnek erre a világörökségi listára. Ugyancsak ösztönzi az államokat, hogy ezeket a helyszíneket védjék, és ezeknek a védelmében terveket készítsenek elő, hogy ezeket megóvják, és rendszeresen felújítsák meg, hogy beszámoljanak ezeknek a helyszíneknek az állapotáról. Ugyanakkor technikai eszközöket is támogat, hogy ezeknek a felhasználásával és a szakmai képzésekkel segítsék az államokat, hogy a világörökségi helyszíneket meg lehessen óvni. Ugyancsak egy nagyon fontos dolog, hogy a közvetlen veszély esetén, ami például egy árvizet, vagy földrengést, vagy háborút jelent, akkor segítséget nyújt a világörökségre felsorolt helyszíneknek a mentésében. Ugyancsak a program pontjai közé tartozik, hogy támogatja a szerződött államoknak a tevékenységét, hogy minél hatékonyabban tudják bemutatni ezeket a helyszíneket, és hogy a közvélemény ezekről tudomást szerezzen. Ösztönzi a helyi lakosság részvételét a kulturális és természeti örökségeknek a megóvásában, mert lényegében ez az ő közvetlen lakókörnyezetüket és az életüket jelenti. És mondjuk úgy utolsó pontnak mondhatnám, hogy nemzetközi összefogást alakít ki, hogy a világ kulturális és természeti örökségeit meg lehessen védeni. Arról is szó lesz, hogy hogy lehet ezeket kiválasztani, és hogy a világörökség listára hogy lehet felkerülni. Jelentős egyetemes értékekről van szó, úgy a kulturális, mint természeti örökség szempontjából, és ez az egész emberiség számára nagyon fontos, és nagy jelentőséggel bír. És az egyezmény kritériumokat határoz meg annak szempontjából, hogy hogy lehet felkerülni erre a listára. A kulturális örökség az olyan műemlékek, építészeti, monumentális, festészeti, szobrászati művek, vagy régészeti helyek, épületegyüttesek, amelyek az ember, vagy az ember és a természet közös alkotásainak minősülnek, mely megfelel a hitelesség, tehát a történelmi autentikusság kritériumának, és a történelmi kulturális örökségeket 6 kritérium alapján lehet meghatározni. Az első lenne, hogy az emberi alkotó szellem remek műve. következő, hogy egy meghatározott időszakban kulturális területen jelentős mértékben hatott az építészet, vagy a műemlékek, a várostervezés, a tájkialakítás fejlődésére, és így időálló értéket alkottak. Lehet egy ilyen is a következő, a hármas, azaz egyedi és kivételes bizonyos letűnt civilizációknak a képviselője, és ez lehet ugye úgy építészeti, mint más alkotás. A negyedik az lehet egy építészeti stílus, vagy technológia, az emberiség történelme, vagy több korszakát tükröző táj kiemelkedő példája, építészeti stílus bemutató épület, vagy egy ilyen fontos állomás, amely meghatározza az emberiség történelmét. Az ötödik lehet több kultúrát képviselő hagyományos emberi letelepedés, vagy területfoglalás kiemelkedő példája, hagyományos emberi letelepedés kiemelkedő példája. A hatodik kritérium a történelmi kulturális örökség szempontjából, hogy kapcsolódik kivételes egyetemes jelentőségű eseményekhez vagy hagyományokhoz, művészeti vagy irodalmi művekhez, ezeknek egyetemes jelentősége van, és a hagyományokhoz kapcsolódik. Na most a természeti örökségekről is beszéltünk, tehát a világörökség listára kulturális örökség mellett természeti örökség is felkerül. Ezek a természeti örökségek olyan esztétikai vagy tudományos szempontból rendkívül értékű fizikai, geológiai, biológiai képződmények, amelyek a kihalástól fenyegetett állat és növényfajták lakó, illetve termőhelyéül szolgáló pontosan körülhatárolható területek és természeti tájak, melyek megfelelnek az integritás, tehát érintetlenség, sértetlenség kritériumának, és négy alapkritérium van, aminek eleget kell tenni, hogy be lehessen kerülni erre a természeti örökség státusba. Az első lenne az, hogy rendkívül természeti szépségű és esztétikai jelentőségű természeti jelenségről vagy területről legyen szó. A második, hogy kiemelkedő példa legyen a földtörténeti korszakok megjelenítésében, beleértve az élet kialakulásának a nyomait, a földfelszín alakulásának jelentős folyamatban levő geológiai folyamatot, vagy pedig a föld kialakulását, fejlődését bemutató természeti jelenség legyen. A harmadik, hogy meglévő ökológiai rendszer legyen, amely egy ilyen kiemelkedő példa, ahol föld, víz és a tengeri állat és növényvilág evolúciós fejlődése is észlelhető, és bemutatja az állat és növényvilág kialakulását. Következő kritérium, hogy a biológiai sokszínűség bemutatkozzon, tehát itt jelentős természeti élőhely és tudományos szempontból kiemelkedő fontos fajoknak ad helyet. Itt volt ez a négy ilyen kritériumrendszer, még ezen kívül van egy ilyen vegyes kategória is, ahol a listára felvételt lehet nyerni. Hát itt a vegyes kategóriában különböző ilyen feltételek vannak, hát amik tulajdonképpen ennek a két történeti, és tehát a kulturális örökségnek és a természeti örökségnek a keveréke. Hát itt is a dolgokat úgy szokták intézni, hogy a nemzeti bizottságok terjesztik elő ezeknek a javaslatoknak, a kulturális örökség, meg a természeti örökség szempontjából a javaslatoknak a listáját, és ez a lista aztán felkerül az előterjesztett nemzeti lista által előterjesztett egyének vagy objektumok, azok felkerülnek majd egy várományos listára, és aztán majd a Világörökség Bizottsága erről a várományos listáról veszi fel a helyszíneket.
Az örökségünk nyomában megmaradt perceiben szóljunk az itteni helyszínekről is.
Mielőtt az itteni helyszínekről beszélünk, hogy a világörökség ilyen területi felosztásban létezik, tehát van egy külön afrikai, aztán ázsiai és óceániai, európai és észak-amerikai helyszíneket magába foglaló, majd külön foglalkozik egy ilyen arab államok helyszíneivel, és aztán az utolsó mondjuk nagy tárgykör a latin-amerikai és a karib-tengeri térség. Most hirtelen elmondanám azt is, hogy az első lista mikor jelent meg, és pedig 1978-ban ez volt az első olyan év, amikor több helyszínt mert ugye 72-től 78-ig kialakult tulajdonképpen ez a metodológia, hogy hogy lehet a helyszíneket meghatározni, és milyen kritériumrendszert alkalmazunk, és akkor 78-ban történtenek meg az első felvételek, tehát itt elmondhatom azt, hogy első között volt a Galapagos szigeteknek ugye a köre, ami a természeti örökséghez tartozik, aztán Krakó történelmi központja szerepelt rajta, Afrikából Lalibela sziklábavágy temploma, Dél-Amerikából Quito városa került be, Európából megint az Akeni dóm, mint építészeti stílus megjelenítő, Észak-Amerikából pedig a Yellowstone nemzeti parkot vették fel, mint természeti örökséget, szintén visszatérünk Európában a Vialicskai sóbányát, ez Lengyelországban található, mint építészeti és stílus meghatározó emléket vették fel, és az utolsó Ázsiából az Iszfahán, a Majdani imánt vették fel, ez Iránban található, mert ez egy alkotási remek mű, hatalmas térről van szó, amit egy ilyen egész mecset meg királyi palota együttes vesz körül. Romániáról beszélve, helyszínekről elmondhatjuk, hogy nálunk 7 darab UNESCO-s helyszín van. A felvétel sorrendjében sorolom fel őket, tehát az első volt a Duna-Delta természeti öröksége, 1991-ben vették fel, aztán következtek az erdélyi erőd templomok falvai, ez itt mint építészeti örökség szerepelt, 1993-ban került fel a világörökség listájára, aztán az észak-moldvai templomok, ezek is szintén mint építészeti örökség szerepelnek, ez is 1993-ban történt, és a Horézu kolostor építészeti örökségként ugyancsak 1993-ban került fel a listára. 1999-ben kerültek fel a máramarosi fatemplomok, ugyancsak építészeti örökség listájára. 1999-ben következtek a szászvárosi környéki dákvárak, mint építészeti örökség, és ugyancsak Segesvár 1990 került fel, mint történelmi város. Tehát ez a 7 helyszín, ami a román listán szerepel. Ebből 4 darab van UNESCO-s helyszín Erdélyben, és ezek ugye az erdélyi erődített templomok, ez a Berethalmi, a Prázsmári templom, a Szászfehéregyházi, a Viszkrihi templom, aztán Szászkézd, Nagybaromlak, Kelnek és Székely Dezs unitárius temploma. A második, amit még felsorolnék gyorsan, a máramarosi fatemplomok, ezek a Bárcánfalvai, a Budfalvi, a Deszei, a Jódi, a Nyárfási, a Sajómezői, a Magyarláposi és a Dióshalmi templomok, aztán a Szászváros környéki dákerődők, ezek a Kosztest, a Blidárű és a Szármiszegetúza régia, és mint mondtam, a segesvári történelmi belváros, tehát ez történt meg, amik felkerültek a világörökség listára, tehát az utolsó 1999-ben. Hát a segesvári történelmi belváros lehatárolásában és ezeknek a munkálatoknak az elkészítésében, amelyikkel felkerült tulajdonképpen Segesvár a világörökség listára, hát ezt elmondhatom, hogy én is nagyon keményen dolgozva részt vettem ennek a munkának az elkészítésében, és ez aztán így 3 évi várakozás után került fel a világörökség listára.
Mérnök úr, köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm én is a meghívást, és remélem, hogy újabb érdekes dolgokat tudtam elmesélni a hallgatóknak.
Tisztelt hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a sorozatunkban. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, az elmúlt fél órában Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt és az örökség nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Jelentkezünk egy hét múlva, de addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.